Kedves hallgatóim, a középkor szellemi életében a teológiai, bölcseleti, lelkiségi és misztikus irodalom mellett igen komoly szerep jutott a jogi írásbeliségnek, az egyház vagy más kifejezéssel a kánonjog és a civil jog művelésének. Az ókor vége óta szokás volt a zsinati és pápai döntések gyűjtemények berendezése, 1100 után pedig főleg a Bolognai Egyetem nevezetes jogi fakultásán a jogi természetű szövegek hagyományozása mellett már jogelméleti igényű munkák is megszülettek. Ennek a folyamatnak volt fontos állomása a kánonjognak, mint önálló tudományos disziplínának a megszületése, amely döntően egyetlen alkotó Gratianus nevéhez kapcsolható. Gratianus eredeti neve szerint feltehetően Francesco Graziani 1075 és 1080 között született Orvietóban, vagy annak Cerraria nevű elővárosában. Életéről igen keveset tudunk, családi körülményeiről is csak feltételezzük, hogy egyszerű származású volt. Tanulmányait a Bolognai Egyetemen végezte, életállapotát tekintve pedig klerikus volt. Mivel ismereteink szerint a Bologna Camalduli kolostorában lakott, felmerült annak a lehetősége, hogy a rendnek is tagja volt, ez azonban ugyanúgy bizonyíthatatlan és valószínűtlen, mint az a másik elgondolás, hogy bencés szerzetes lett volna. Annyi bizonyos, hogy hosszú időn keresztül tagja volt a Bolognai Univerzitás tanári karának, mint a gyakorlati teológia és az egyházi jog tanára, magister juris, a jogtudomány mestere. Később csak Decretum Gratianinak emlegetett főművét is itt írta, valamikor 1138 körül, később azonban ezt vagy ő maga, vagy tanítványai még egyszer 1150 előtt átdolgozták, kibővítették. 1143-ban merült fel a neve jogi szakértőként egy Velencében zajló kánoni per kapcsán, 1158-ban pedig Petrus Lombardus nevezetes szentenciás könyvében már ismeri és idézi a művet. A hagyomány úgy tudja, hogy halálának ideje az 1147-es vagy 1149-es esztendő. Gratianus nagy jogelméleti és ő munkája és joggyűjteménye, a Decretum, eredetileg a Concordantia Discordantium Canones, a kánonok ellentéteinek összhangja címet viselte, utalva arra a tudományos igényre, amivel a szerző nem pusztán összegyűjtötte a korábbi egyházi törvényeket, hanem igyekezett összhangba közös nevezőre hozni a különböző rendelkezéseket, a végleges változatban a civil jog, a klasszikus római jog szempontjait, utalásait is beépítve az anyagba. A monumentális munka 3800 fejezetet, kaputot tartalmaz, a Bibliától saját koráig igen különféle műfajú, számtalan szerzőtől és korábbi gyűjteményekből származó jogi természetű szövegeket, törvényeket, azaz kánonokat. A tematikus rendbe szedett anyagban ott találjuk az apostoli kánonokat, a régi zsinatok törvényszövegeit, a pápai dekretálisokat három nagy csoportba sorolva. Ezek közül az elsőben a jog fogalmával, forrásaival, az egyházi hierarchiával és a klerikusok jogállásával kapcsolatos rendelkezések szerepelnek. A második rész vegyes rendelkezéseket fog össze a püspöki hatalomról, az egyházi vagyonról, a házasságról, az eretnekekről, a vezetésről, a harmadik szerkezeti egységben pedig a szentségekre és az ünnepekre vonatkozó szabályok szerepelnek. Ugyanakkor a Decretum nem pusztán joggyűjtemény, Gratianus diktumokkal, magyarázó, értelmező szövegekkel teremt összhangot az egyes rendelkezések között, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy munkája az egyház hatályos jogának foglalata legyen. A Decretum Gratiani gyorsan elterjedt az egyház joggyakorlatában, bár hivatalos törvénykönyvként való jóváhagyására soha nem került sor. Kéziratos példányai már a 13. századtól ott voltak a fontosabb egyházi bíróságokon és könyvtárakban, a 15. század második felében számos nyomtatott kiadása is megjelent, hiteles szövegének közzétételére pedig 1582-ben került sor, és még a Codex Iuris Canonici 1917-es szövege is támaszkodik erre a műre. Gratianus elismertségét mutatja, hogy alakjáról Dante is megemlékezett az isteni színjáték paradicsomi részében, azt írva, hogy Gratian mosolyából lüktetett fel e másik fény, ki két fórum nevébe azt tette, amit éden kegyekedvel. Az pedig, hogy mennyire ismert volt a mű, ugyancsak Dante árulja el nekünk, amikor így fogalmaz, mert nem szentírás, szentatyákat olvas manapság senki, csak a dekretálét bújják, hogy már szamárfülekkel ordas. Időközben a dekrétum egy egész jogkönyv családnak vált a részévé, hiszen a 13. és a 14. században az újabb törvényszövegek gyűjteménybe rendezésével további joganyagot csatolt a Gratianus művéhez, míg végül 1500 utánra összeállt a középkori egyházjog teljes, 6 részből álló kompilációja, amelynek a dekrétum csupán első bevezető része. Ez a teljes anyag volt az, amely 1517-ben a maga szigorú formalizmusával a reformátor Luther haragját, ellenszenvét is kiváltotta, aki a régi egyházzal való szakítás jelképeként mágiára vetette a jogkönyv kódexét. Gratianus munkáját a rákövetkező évszázadban az idővel a szentek sorába iktatott ugyancsak bolonyai kánonjogász Raimondo de Peñafort, latinosan Raimondus de Pennaforte, Peñaforti Szent Raimond folytatta. Raimondo 1175 és 1180 között látta meg a napvilágot Hispániában, az aragóniai királyság területén a Villa Franca del Panades mellett fekvő Peñafort várában. Barcelona közelében, előkelő és gazdag nemesi família gyermekeként. Fiatalon a barcelonai katedrális iskolájában szabad művészeteket és teológiát tanult, 1200 körül pedig pappá szentelését és egy székesegyházi javadalom elnyerését követően tanárként is ott működött. 1210-ben javadalmát és állását feladva döntött úgy, hogy további tanulmányokra adja a fejét. Itáliába, Bolognába ment, hogy az ottani nagy hírű egyetemen kánon és civil jogot tanuljon. 6 esztendeig volt az egyetem diákja, stúdiumait pedig a Magister Utriusque Iuris, mindkét jogmestere címmel fejezte be. Ezt követően tagja lett a kánonjogi fakultás tanári karának, és ekkor írta meg Summa Iuris, a jog foglalata című, komoly hírnevet szerző munkáját. Ugyanebben az esztendőben ismerkedett meg egy kollégája révén a frissen alakult dominikánus rend lelkiségével, amely mély hatást gyakorolt rá. 1222-ben a helyi püspök hívására visszatért Barcelonába, ahol egy kanonok is stallum várta a már ismert kánonjogást, ő azonban még ebben az esztendőben belépett a prédikáló testvérek a dominikánusok soraiba. A következő időszakban rendi tanulmányokat folytatott, tanárként a dominikánus növendékek oktatásában dolgozott, lelkipásztori feladatokat látott el. Ez utóbbi során szerzett tapasztalatainak volt a gyümölcse, Summa Raimundi címet viselő, jogi példázatokat összegyűjtő, a bűnbánati teológiát a gyakorlatban tárgyaló gyóntatói kézikönyve, amely tovább növelte szakmai tekintélyét. Közben tanácsadóként szolgált a Hispániát vizitáló bíboros legátus mellett, és ekkor állította össze a mercedáriusok fogoly kiváltó szerzetesi közössége számára a rendalapító Nolaszkai Péter által kért rendi statútumot. 1230-ban 9. Gergely pápa Rómába hívta gyóntatójává és pápai káplánná tette, és kinevezte a pápai penitenciária bíróságának tagjává. Ebben a minőségében ő állította össze a Decretales Gregorii, vagy Liber Extra néven ismert, A korábbi hatályos joganyagot összefoglaló kritikai apparátussal kiegészített joggyűjteményt, amely lényegében Gratianus dekrétumának kiegészítése és folytatása, és amely az előbbivel együtt, később további gyűjteményekkel kiegészítve hosszú évszázadokon keresztül a kánonjog hivatalos alapszövegének a Codex Iuris Canonici fontos részének számított. Munkája elismeréseképpen a Szent Atya, aki Rex Pacificus kezdetű 1234. szeptemberében kelt külön bullában hirdette ki és emelte törvényerőre a Liber Extrát, Raimondot Tarragona érsekévé kívánta kinevezni, ezt a megtiszteltetést azonban az érintett visszautasította. Viszont komoly részt vállalt rendjének megalapítója, Domingo Guzmán 1234-es szentélyavatásának előkészítésében. 1238-ban a dominikánus nagykáptalan a rend generális magiszterévé általános főnökévé választotta. Mivel nem tartotta magát alkalmasnak erre a feladatra, megbízatásáról már két évvel később 1240-ben lemondott, ám hivatali ideje alatt, miközben szorgalmasan vizitálta az egyes provinciákat, rendházakat, ő véglegesítette és magyarázatokkal látta el a rend statútumát és számos új közösséget alapított. Lemondása után visszatért Hispániába, ahol tanári, tudósi, lelkipásztori munkája mellett fontos közéleti szerepet is vállalt. Volt királyi gyóntató és jogi tanácsadó, közben pedig aktív szerepet játszott Hispánia muszlimoktól való visszahódításának irányításában, és élénken érdeklődött a hispániai muszlimok és zsidók közötti missziós munka iránt. Talán ez a magyarázata annak, hogy miért éppen neki dedikálta ifjú rendtársa Aquinói Tamás Summa Contra Gentiles címet viselő, a nem keresztényekkel való párbeszéd ügyét szolgálni hivatott munkáját, sőt, olyan feltételezés is van, hogy egyenesen ő volt az, aki felkérte Tamást ennek a misszionáriusok kézikönyveként is felhasználható műnek a megalkotására. Raimond komoly szerepet vállalt abban is, hogy a hispániai domonkosok rendházaiban és iskoláiban kötelezővé vált az 1250-es évektől az arab és a héber nyelv tanulmányozása, amelynek köszönhetően rendtársai komoly missziós sikereket könyvelhettek el a móruralom alatt álló hispániai területeken, de még Marokkóban és Tuniszban is. Magas kora ellenére még az 1250-es évektől is fáradhatatlanul dolgozott művein a barcelonai rendházban. Ebben az időben született munkái zömében jogi és morális témákat tárgyalt, a bűnbánati gyakorlatról, a házasságról, a háború és a párbaj erkölcsi megítéléséről, a szerzetesi életről és az egyházfegyelemről értekezett. Raimund Páter ebben az időben ritkának számító igen magas kort ért meg. 1275-ben, közel századik életévéhez távozott Barcelonában az élők sorából. Örök nyugalomba a barcelonai székesegyházban helyezték, Ravatala előtt pedig Aragónia és Kasztília királya is lerótta kegyeletét. Rövidesen már spontán kultusz alakult ki alakja körül, a szentek sorába való hivatalos beiktatására azonban csak évszázadokkal később 1601-ben került sor. Aligha kétséges, hogy a két másik bolognai az előző századból Gratianus, az utána következőből Niccolò de Tudeschi, azaz Panormitanus mellett ő volt a középkori jogtudomány legnagyobb egyénisége, az egyetemes jogtörténetnek is fontos alakja, aki az oltárra emelve az ügyvédek és a kánonjogászok, a jogi fakultások, valamint szűke pátriája, Barcelona védőszentje. Kedves hallgatóink, búcsúzzunk ezzel a középkori egyháziok tudományának e két kiemelkedő alakjától. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.